Dódi levele. Másfél év tölt már bele, hogy Mihály otthon volt a Senki szigetén. Egy napra sem távozott el onnan. Nagy dolga volt másfél év alatt. Dódit megtanította írni. Gyönyörűségteljes munka az, mikor a kis tudatlan a legelső ákombákomot krétával a padlóra írja, diktálják neki a betűket, írj egy L-et, aztán egy O-t, olvasd össze. Miért bámul rajta, hogy ebből ki lehet találni azt, hogy ló, pedig ő nem rajzolt oda semmi lovat. És aztán, mikor másfél év múlva már egy szépen meglineázott papíron egymásra dűlő betűkkel írt névnapi köszöntőt nyújt át az anyjának. Nagyobb mű ez, mint Kleopátra obeliszkje, teleírva hieroglifokkal. Mikor az első névnapi köszöntője Dódinak ott remegett Noémi kezében, Noémi szemében könny csillogott. Azt mondta Mihálynak. Éppen olyan írása lesz, mint neked. Hol láttad te az írásomat? Kérdé bámulva Mihály. Először is a Dódi elé írt mintákon. Azután meg a nekünk adott engedélylevelen, melyben a szigetet nekünk adtad. Már elfeledéd? Igaz, hisz oly régen volt. És te most nem írsz levelet senkinek? Senkinek. Már másfél év óta nem voltál ki a szigetből. Nincs semmi dolgod ott künn a világban? Nincs. És nem is lesz. Hát, ami dolgaid eddig voltak, azokkal mi lett? Meg akarod tudni? Szeretném tudni. Elszomorít az a gondolat, hogy ilyen eszes ember, aminő te vagy, itt van most bezárva el szűk helyre, szigetbe, csak azért, mert minket szeret. Ha neked csak az az okod van, mindig itt lenni a szigeten, hogy minket nagyon szeretsz, úgy nekem fáj a te szerelmed. Jól van, Noémi. Én tehát el fogom neked mondani, hogy ki voltam én odakinn a világban, mit tettem ott, és miért akarok itt lenni. Tudj meg mindent. Majd, ha a gyermeket lefekteted, jöjj ki hozzám a veranda alá, ott el fogok mindent mondani. Fogsz borzadni is, fogsz ámulni azokon, amiket hallani fogsz, de végül mégis meg fogsz bocsátani nekem, mint ahogy megbocsátott Isten, midőn ide küldött. Noémi az estebéd után lefektette Dódit, s aztán kijött Mihályhoz, és leült melléje a nyírfából tákolt lócára, kezét Mihály karjába akasztva. A telehold odavilágított a lugas levelei közül reájuk. Most már nem a kísértő csillag, nem az öngyilkosok jégparadicsoma, hanem egy ismerős jó barát. És azután Mihály elmondott mindent Noéminek, ami vele történt a világban. A rejtélyes vendég hirtelen halálát a hajón, a hajó elsüllyedését, a megtalált kincset. Elmondá neki, mi végtelen gazdag ember, mi hatalmas úr lett ő a világban, hogy hordták kincseit a hajók a föld egyik oldaláról a másikra, hány hajója, hány háza volt, milyen nagyra volt becsülve. Hogyan vette el Tímeát? Lerajzolá azután előtte Tímea szenvedéseit, s a bánatot, mike szenvedésekért az ő osztály részeül jutottak. Úgy szólt Noémi előtt Tímeáról, mint egy szentről. És mikor elmondta előtte, igaz őszinteséggel azt az esteli jelenetet, amelyen ő Tímeára a házi rejtekből rálesett, hogy védte férjét a nő a rágalom ellen, hogy védte kedvese ellen, hogy védte saját szíve ellen, akkor Noémi úgy zokogott, úgy siratta Tímeát. És azután elmondta neki Mihály, miket kellett szenvednie önmagának e szörnyű helyzetben, melytől nem tudott szabadulni, leláncolva egy helyen világi állása, vagyona, Tímea hűsége által, vonzatva máshova szerelme, boldogsága, lelke ábrándjai által. Aj, akkor úgy vigasztalta őt Noémi, szelíd csókjaival. És végül, mikor elbeszélte előtte azt a rettenetes éjszakát, melyen a kalandor megjelent puszta kastélyában egész odáig, ahol a kétségbeesés a sír partjára vitte, amidőn már lenézett a hullámba, s amidőn a víztükörből egyszerre saját képe helyett üldözője halott arca tekintett rá szemközt, s az istenkéz egyszerre összecsukta előtte a nagy jégsír nyílását, akkor Noémi oly erőszakkal ölelte őt keblére, mintha vissza akarná őt tartani, hogy a sírba bele ne essék. Tudod már most, hogy mit hagytam ott a világban, s mit találtam itt. Megbocsáthatsz-e nekem azért, amit szenvedtél miattam, amit vétettem ellened. Noémi csókjai, könnyei feleltek. Az elbeszélés sokáig tartott, a rövid nyári éj el is múlt az alatt. Egészen megvirrat, midőn Mihály elvégzi élte történetének meggyónását. Feloldoztatott. Ezzel kifizettem minden adósságomat, mondta Mihály. Tímea megkapta birtokomat, s megkapta szabadságát. A kalandor az én öltönyeimet viselte, tárcám is nála volt. Azt helyettem fogják eltemetni, s Tímea özvegy lesz. Te hozzád pedig elhoztam a lelkemet, s te elfogadtad azt. Most már ki van egyenlítve minden. Noémi karját Mihály karjába öltve bevitte őt a szobába, s oda vezette az alvó gyermekhez. A gyermek felébredt a csókokra, felnyitá a szemeit, s amint azt látta, hogy reggel van, első dolga az volt, hogy térdre állt, s kezeit összetéve elkezdé reggeli imáját. Isten áld meg jó apát, jó anyát! Mindenki van már fizetve, Mihály. Egyik angyal a sírod fölött, másik angyal az ágyat fölött imádkozik, hogy boldog légy. Noémi felöltöztette a kis Dódit, s aztán hosszasan mélázva tekinte Mihályra. Idő kell ahhoz, amíg azt felbírja fogni, amiket tőle hallott. Pedig a nőknek olyan gyors elméjük van. Egyszer azt mondá Noémi férjének. Mihály, te egyel mégis adós maradtál a világban. Mivel? És kinek? Tímeának maradtál adósa azzal a titokkal, amit az a másik nő fedezett föl előtted. Minő titokkal? Azzal, hogy az ő szobájába egy rejtekajtó nyílik. Ezt tudatnod kellett volna vele, hisz azon a rejteken akárki bejuthat hozzá, mikor alszik, mikor egyedül van. De hisz azt a rejteket nem ismeri senki Atalin kívül. Hát nem elég az? Mire gondolsz? Mihály, te nem ismersz minket, te nem tudod, ki az az Atali, de én tudom. Most megsirattam Tímeát, mert szenved, mert téged nem szeret, mert te az enyém vagy. De ha azt érezné irántad, amit ama másik férfi iránt, s ha te engem megvetnél ő miatta, mint az a férfi azt a másik leányt, ó, akkor az Isten őrizzen attól a gondolattól, hogy valaha alvalássam őt magam előtt. Noémi, te engem megrettentesz. Ilyenek vagyunk. Hát te ezt nem tudtad. Siess tudósítani Tímeát erről a titokról. Én azt akarom, hogy Tímea boldog legyen. Mihály megcsókolta Noémi homlokát. Kedves, jó gyermek te! Én nem írhatok Tímeának, hisz írásom megismerné, s akkor ő nem lehet az én özvegyem, s én nem lehetek a te feltámadott halottad, a te paradicsomod üdvözültje. Megírom neki én! Nem, nem, nem! A te írásod nem megy ő hozzá. Arannyal, gyémánttal elárasztottam őt, de te tőled egy betűt sem szabad neki kapni. Azok már az én drágaságaim. Tímeától nem hoztam el Noéminek semmit. Noémitől sem adok Tímeának semmit. Te nem szólíthatod meg azt az asszonyt. Jól van, szólt Noémi mosolyogva. Tudok én még egy harmadik embert, aki írhat Tímeának. Megírja a levelet Dódi. Tímárt elővette a nevetés erre a szóra. Annyi tréfa, annyi gyönyör, annyi gyermekes bohóság, annyi fenkölt dicsekedés, annyi komoly, méla gondolat volt ebben a szóban. Írja meg a kis Dódi Tímeának, hogy őrizze magát a veszélytől. A kis Dódi Tímeának. Tímár nevet, a könnyei csorognak. S Noémi komolyan vette a dolgot. Ő maga eléje írta Dódinak a lemásolandó levelet, s a komoly sorokat szépen leírta a gyermek a vonalazott papírra, egy hibát nem ejtett benne. A tartalmát nem is értette még. Noémi szép sötét violaszín tintát adott neki a levélíráshoz. Fekete málba levélből volt az főzve, s a levelet lepecsételte fehér szűzviasszal, s minthogy címeres pecsétnyomó nincsen a háznál, sem pénz, amivel a viaszt lenyomtassák, Dódi fogott egy szép aranyzöld bogárkát, azt ragasztá oda a viasz közepébe. Ez volt a címer. A levelet rábízták a gyümölcsárusra, hogy tegye postára. A kis Dódi levele elment Tímeához.